Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Pál apostolnak az Efézus beliekhez írt leveléből olvassuk Isten igéjét. Az Efézus beliekhez írt levél első részéből a 16. verstől a fejezet végéig. Nem szűnöm meg hálát adni értetek, emlékezve rejátok az én könyörgéseimben, hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőség atya, adja néktek bölcsességnek és kijelentésnek lelkét az ő megismerésében, és világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy tudhassátok, hogy mi az ő elhívásának reménysége, mi az ő öröksége dicsőségének gazdagsága a szentek között, és mi az ő hatalmának felséges nagysága irántunk, akik hiszünk, az ő hatalma erejének ama munkája szerint, melyet megmutatott a Krisztusban, mikor föltámasztott őt a halálból, és ültette őt a maga jobbjára a mennyekbe. Felül minden fejedelemségen és hatalmasságon, és erőn és uraságon, és minden néven, mely neveztetik nem csak e világon, hanem a következendőben is. És mindeneket vetett az ő lábai alá, s őt tette mindenek fölötte az Anyaszent Egyház fejévé, mely az ő teste, teljessége ő néki, ki mindeneket betölt mindenekkel. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, köszönjük néked, hogy fölmagasztaltad a te szent fiadat, az Úr Jézus Krisztust, mindent az ő lábai alá vetettél, minden név fölé emelted, amely neveztetik bárhol ezen a világon. Köszönjük néked, hogy őt tetted az Anyaszent Egyháznak fejévé is, így a mi fejünk is ő. Nem valami emberi fejünk van, vezetőnk van, hanem ő a mi vezetőnk. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, hogy eléd jöhetünk ma is, eléd, aki mindeneket betöltesz mindenekkel, vagyis aki mindeneknek megadod azt, amire az élethez szüksége van, még a növényeknek, állatkáknak is, és minékünk is. És nem csak azt adod meg, ami a földi élethez kell, hanem még azt is megadod, ami az örök élethez, az üdvösséghez kell. Köszönjük néked, hogy megadod nékünk mindazokat a kincseket, amik ahhoz kellenek, hogy boldogan élhessünk, teljes életet élhessünk itt a földön, és aztán hazatérhessünk. És ott lehessünk majd a te dicsőséges országodba, amit a tieidnek készítettél. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, hogy te magad fizetted meg mindannak az ajándéknak az árát, amit nekünk adsz, vagy amit a világnak adsz, még az ellenségeidnek is. Köszönjük néked a keresztet, az életed föláldozását. Köszönjük néked, hogy ott fizettél mindenért, és mi így ingyen kaphatunk mindent. Kérünk téged, hogy a kegyelmet segíts megértenünk, segíts szívünkbe zárnunk mindazt a kincset, amit kínálsz nekünk. Ezen a mostani alkalommal is kérünk, hogy gazdagítsd, töltsd be a szívünket, lelkünket a te örökké való kincseiddel. Így enyhítsd lelki szomjunkat, lelki éhünket. Te magad a mindenség fejedelme. Kérünk, állj meg a középen, Urunk Jézusunk, és szent lelked erejével dicsőítsd meg magadat szívünk előtt, hogy imádjunk téged, hogy hódolni tudjunk neked örömmel és békességgel a szívünkbe. Köszönjük, hogy meghallgatod mostani esedezésünket nagy nevedért. Amen. Kedves testvérek, ige hirdetésre készülve a 380. énekünk 8. versét énekeljük. 380. dicséretünk 8. versét. Igaz fogadásod és minden beszéded, nyilván vagyom már minden dicsőséged.
Yeah.
Istentiszteletünk alapigéjét a felolvasott ige szakaszból hallgassuk, Pál apostolnak az Efézusiakhoz írt levele első részéből, a 20. verstől a 22. versig. Így olvassuk Isten írott igéjét. Megmutatott a Krisztusban, tudnélik dicsőséget, mikor feltámasztotta őt a halálból, és ültette őt a maga jobbjára a mennyekben, felül minden fejedelemségen és hatalmasságon és erőn és uraságon, és minden néven, mely neveztetik nem csak e világon, hanem a következendőkben is, és mindeneket vetett az ő lábai alá. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, adventi vasárnapjainkon az Úr Jézus születési ünnepére készülünk karácsonyra, és ezeken a vasárnapokon azt szerettem volna, hogyha egyre jobban láthatnánk az egykori betlehemi kisbaba Jézus mérhetetlen dicsőségét, és eljutnánk oda, hogy őt imádjuk, és előtte hódolva érkezünk meg az ünnepbe, megtelve az ő igazi imádóinak örömével, békességével, hálájával, derűjével. Az elmúlt vasárnapokon láthattuk, hogy az a gyermek, aki megszületett, Isten és ugyanakkor ember egy szemében, a fiú Isten, aki egy az Atyával és a Szentlélekkel, valódi isteni személyére felvette a valódi emberi természetet, bűn nélkül, hogy így legyen, mert csak így lehetett, a bűnösök és a világ megváltója, üdvözítője. Személyének a csodáját mi nem értjük, megfejthetetlen a számunkra, de a bibliai kinyilatkoztatásban Isten ilyennek festi elénk, és ha Isten megadja nekünk, akkor az ő szent lelke által ilyennek is hisszük az Úr Jézust. Az Isten és ember büntelenül egy szemében, akiről már az Ószövetség beszél, proféciák formájában, árnyékok mutatnak rá előre, sőt, maga is megjelent titokzatos formában, Isten dicsőségeként vagy az Úr angyalaként az Ószövetségben. Szóval valljuk Jézusnak ezt a számunkra felfoghatatlan dicsőségét, és ez a hitünk nem embereknek a véleményén, Jézusról alkotott gondolatain nyugszik, hanem Istennek a kijelentésén, a Szentíráson. Ma arra szeretnék veletek rácsodálkozni, hogy ez a betlehemi Jézus centrális szerepet tölt be, egyfelől a Bibliában, aztán utána másodszor az üdv történetben, harmadszor pedig az isteni üdv tervben. Nézzük először, hogy az Úr Jézus a Biblia centrális szereplője. Sokan úgy tartják, hogy csak az Új Szövetségben olvashatunk olyan sokat a názareti Jézus életéről, haláláról, feltámadásáról, de láttuk a múlt vasárnap, hogy nem csak az Új Szövetségben találkozunk vele, hanem már az Ótestamentumban is, az Ótestamentum idején is. Láttuk ezeket a dolgokat, hogy Jézusról a proféták előre szóltak, hogy jönni fog, sok mindent elmondtak róla. Láttuk, hogy a szertartásokban is bizonyos árnyékai megjelennek Jézusnak, sőt, bizonyos emberek történetében is, emberekben is megjelenik az ő árnyéka, bizonyos ünnepekben megjelenik az ő árnyéka, az Ószövetség idején is. Sőt, utaltam rá az előbb, hogy ő maga is rejtelmes, titokzatos formába felbukkan az Ószövetség lapjain, az ószövetségi Izrael történetében is. Tehát azt kell mondjuk összefoglalóan, hogy az Úr Jézus nem csak az Új Szövetségnek a centrális szereplője, hanem az Ószövetségi, sőt, magyarán az egész Bibliájé. Az egész Biblia centrális szereplője. Ő az összekötő kapocs tulajdonképpen az Ótestamentum és az Új Testamentum között. Úgy is mondhatom, hogy ő az a vörös fonal, aki, vagy ami áthúzódik mind a két szövetségen. Minden a régi szövetségben minden őrejel mutat előre, az Új Szövetségben pedig Az elején mindjárt fölmagasztaltatik, és látjuk, megismerjük őt, de utána az apostoli korba pedig mindenki ő rámutat vissza. Róla szól az egész Szentírás, testvéreim. Ennek a Bibliának, amit körülbelül 40 író írt 1500 év alatt, ennek a Szentírásnak a főszereplője a názáreti Jézus, akit, hogy így mondjam, elénk fest a Szentírás. A Biblia legelején ugye olvasunk arról a tényről, hogy Isten megteremti ezt a világot, és tökéletesnek, szépnek, jónak teremtette, békességesnek, élére állította az embert. A Biblia legvégén pedig, ennek a könyvnek a legvégén pedig, olvassuk azt, hogy eljön a nap, amikor Isten ezt a teremtést teljes mértékben és örökre újjáteremti, helyreállítja, mert hogy időközben történt valami. A két végpont között olvassuk a Szentírásban, hogy történt egy történeti esemény, a bűneset nevezetesen, amikor Ádám és Éva Isten ellen fordultak, és utánuk, az utánuk lévő emberek mindegyike Isten ellen fordulva születik meg. Ez a bűneset, ez katasztrofális rontást szabadított az emberiségre. De a Biblia beszél egy másik eseményről is, ami ugyanígy történeti esemény, ez pedig Jézus története. Az ő földre jötte, az ő halála, az ő feltámadása és megdicsőülése. Tehát az első, a bűneset segít megértenünk azt, hogy az életünk, meg a világ élete, az emberiség élete miért van a katasztrofális állapotban. Magyarázza azt a sok gonoszságot, amit ma is látunk és hallunk. A másik kardinális történeti esemény pedig Jézus jövetele és munkája, az meg azt mutatja, hogy mit tett Isten azért, hogy a fia által ez a romlás egy napon végképp megszűnjön, és végbe menjen az ember és a világ teljes helyreállítása és újjáteremtése, és Isten dicsősége ragyogjon megint át az ő teremtettségén. Tehát a Biblia, hogy így mondjam, ezt a négy kardinális eseményt tárja elénk, a teremtéstől az újjáteremtésig. Ez a Szentírásnak a kerete. Univerzális kitekintésű a Szentírásnak az eleje is, és a vége is. És közben van egy beszűkülés, a bűneset és Jézus Krisztus, a megváltó személyére. Ezt jegyezzétek meg, testvérek, hogy a Szentírást, az Ószövetséget ne külön kezeljétek az Újtól, vagy fordítva, hanem együtt lássátok a kettőt. Mert az egész Szentírás egy tökéletes egységet alkot, amelynek a főszereplője, ismétlem, Krisztus. Megint alá kell húznom, hogy ő egyszerűen elkülöníthetetlen a Bibliától. Vannak ilyen teológiai irányzatok, hogy Jézus az más, mint a Biblia. És elválasztják Jézust a Bibliától. És gondolják, hogy lehet Jézusban úgy is hinni, hogy a Bibliát nem is veszük a kezünkbe. Ez így nem működik. A Bibliától elszakított Jézus nem az igazi Jézus, az egy hamis Jézus. De az is hiba, hogyha a Bibliát meg úgy tekintjük, hogy az a zsidókról szól, meg nem tudom én még miről szól, és nem Jézusról szól. Szóval lássuk egybe a kettőt, Jézust és a Szentírást. Luther mondta ezt, bár sokan kicsavarják a szavait, de értsük jól, hogy a Biblia olyan, mint egy bölcső, amelyben Jézus a gyermek. Ott van benne, a Szentírásban. Ő jól értette ezt. És ezért, testvérek, hogyha akarjátok, így is fordíthatom a szót, vagy ha nem akarjátok, akkor is így fordítom, hogy ahogy a Bibliához viszonyulunk, úgy viszonyulunk mi Jézushoz. Aki a Szentírást támadja, mint Isten igéjét, az benne Jézust is támadja. Aki nekiesik egy nagy baltával, vagy fejszével a bölcsőnek, az a gyermeket is bántja, azt a Krisztust is bántja benne. És aki pedig a Szentíráshoz Isten szavaként viszonyul, az Jézushoz is úgy fog viszonyulni. Aki tisztelettel, szeretettel közeledik a Szentíráshoz, az a benne lévő gyermekhez, Jézushoz is ugyanúgy fog viszonyulni. Páratlan a Szentírásnak ez a ez a panorámája, amit elénk tár, testvéreim, páratlan. Sokszor úgy elveszünk a részletekbe, én is éveken át elvesztem a részletekbe, aztán valahogy Isten fölemelt engem, mi tanítókat hallgattam, és aztán sok minden megvilágosodott előttem, és ti is így vagytok ezzel, hogy megvilágosodik előttetek, hogy a Biblia nem csak ilyen széteső részekből áll, hanem a Biblia egy hatalmas, harmonikus egészet képez. Az A-tól Z-ig a főszereplője nem Paul Newman, meg Marilyn Monroe, hanem Jézus Krisztus. Ő a főszereplője a Bibliának. Az egész panorámában ő játssza a centrális szerepet. És itt egy kicsit arra is rámutatnék, hogy a Biblia a sokkal többről szól, mint rólam, vagy rólad. Sokszor úgy olvassuk a Bibliát, hogy az csak én rólam szól. Nekem mond valamit a bűnömről, a megváltásról, az életről, a szomorúságról, a halálról, az örök életről, erről, arról, amarról, nekem szól. Engem bátorítgat, engem vigasztalgat, de testvérek, noha ez igaz, hogy szól hozzánk személyesen, de mégse rólunk szól elsősorban. Hanem azért adatott, hogy a figyelmünket ráirányítsa a világ történelem főszereplőjére, Jézus Krisztusra. Az összképet kell látni, ezt az összképet, amit a Biblia elénk tár, ezt ugye manapság úgy szokták nevezni az irodalomtudományban is, hogy narratíva, egy összkép, egy narratíva, egy eszme, amit a Biblia elénk tár. Ez nem valami emberek által kitalált dolog. Elég nehéz is lenne egyébként kitalálni ezt az egészet, úgyhogy 1500 év alatt 40 különböző szerző írja ezt a Szentírást különböző részeit. Nem lehet mondani, hogy összebeszéltek volna, vagy valami egységes koncepciót vigyünk bele a Bibliába. Ez önmagában egy ilyen nonsens dolog. Nem is ismerték ugye egymást a legtöbben. De ez egy mellékes dolog itt. Szóval a Biblia azzal az igénnyel áll elénk, hogy őt nem emberek írták, illetve emberek írták, de azt, amit Isten mondott nekik. A teljes írás Istentől ihletett, Istentől kilehelt, mondja. Az Ószövetség is, az Újszövetség is egyaránt ezt mondja. Tehát, ha Isten mondta, már pedig Isten mondta, akkor nem egy lehetséges koncepciót tár elénk, aminek a főszereplője Jézus, hanem az egyetlen valóságot, az igazságot tárja elénk. Az az igazság, testvérek, hogy volt teremtés, meg lesz újjáteremtés, közte volt egy bűneset, és utána jött az, aki azt helyrehozza, és az egész világot aztán majd visszahelyezi az eredeti állapotba, és ez a názáreti Jézus. Ez nem egy emberi kitaláció, nem a keresztjének találták ki, hanem Isten mondta, hogy így van. Ő helyezi, maga Isten állítja a figyelmünk centrumába Jézus, testvéreim. Nem én, vagy hozzám hasonló gondolkodású keresztjének, vagy teológusok. Ez nem egy emberi ötlet, hogy tegyük már Jézust a Biblia közepébe. A Biblia közepében ott áll. Mi csak fölismerjük azt, és tanúságot teszünk róla. Hogy ti is lássátok meg, és mindenki lássa meg, hogy ki áll a Szentírásnak a centrumába. Ezt természetesen nem tudja velünk senki sem elhitetni ezt a dolgot, csak az Isten lelke. Én magyarázhatom itt nektek előről hátra, nekem is magyarázhatták volna. Ha Isten lelke nem áll oda, és nem világítja meg a szívünket, mint ahogy egy kis gyertya megvilágítja a sötétséget, ha az Isten lelke nem munkálkodik a szívünkbe, lelkünkbe, akkor nem tudjuk ezt fölfogni, nem tudjuk megérteni. De ha ő munkálkodik, akkor egyszer csak kezd előttünk fölragyogni Krisztusnak a jelentősége. És akkor értitek, hogy miért az a cím ennek az igehirdetésnek, ami. Jézus a Szentírás centruma, és akkor tovább kell lépnem, mert Jézus nem csak a Biblia centruma, hanem az üdv történetnek is a centruma. Ugye fontos megértenünk azt, hogy a Szentírás, testvéreim, a történelmet tárja elénk. A történelmet. Láttatja velünk a történelmet, amiben élünk. Mindnyájan benne élünk a világ történelemben. Egyszer megszülettünk, most itt vagyunk, aztán majd lehet, hogy valamikor kilépünk a történelemből, amikor meghalunk. A Biblia erről a történelemről szól, amiben mi élünk. Nem egy másik történelemről szól, erről a miénkről szól. És erről a történelemről mondja, hogy ez a történelem úgy kezdődött, hogy Isten teremtett, és elindult a történelem. Nem egy másik történelem, a miénk. Nem a történelemben egy másik történelem. Vannak ilyen regények, tudjátok, ilyen fantáziaregények, hogy több szinten zajlanak az események. Több idősíkon. Itt a Biblia egy idősíkról, egy történelmi síkról beszél. És erről mondja, hogy ez úgy kezdődött, hogy Isten megteremtette, és ez fog úgy befejeződni, hogy Isten újjáteremti. És ebben a történelmi folyamatban, amiben mi élünk, ebben történt Ádám és Éva bűnesete is, meg ebben a történelemben történt Jézus halála és feltámadása is. Lukács, úgy emlékezzetek vissza ott a második részben, amikor elkezdi Jézus születését taglalni, azt mondja, hogy Augustus császár idejében rendelet adatott ki, hogy összeirattassék. Ki? Augustus császár, egy történelmi figura. Mi történelmünknek egy szereplő, mint Stalin, vagy Putyin, vagy Trump, vagy nem tudom kicsoda. Augustus császár. Amikor Cirénius volt a helytartó Szíriába, őt is ismerjük a történelemből, Kirénioszt. Akkor történt, és festi elénk tovább Lukács, ott van a galileai Názáretben, ott élt ez a két történelmi személyiség, ez a József meg Mária. És muszáj volt nekik elmenni a júdeai Betlehembe. Mint ha azt mondaná, hogy Szegedről Kistelekre, vagy Kistelekről Szegedre. Muszáj volt nekik elmenni, mert kijött valami kormányrendelet. Erről van szó, testvérek. És ezt a történelmet láttatja úgy velünk a Szentírás, amiben mi élünk, amiben a mi kis nyúlfarknyi életünk is beleágyazódik, hogy ez kezdődött a teremtéssel, és ez fog befejeződni az újjáteremtése. Ennek a történelemnek meg annyi visszásságát, nyomorúságát, vért, könnyet, szenvedést magyaráz meg a bűneset története, és aki ezt az egészet helyre tudja hozni, az nem más, mint a názáreti Jézus, aki mindent megtett azért, és meg is tesz még majd azért, hogy minden helyre jöjjön. És visszaérjünk a tökéletességbe. Jézus belépett, testvérek, ebbe a folyóba, hogy így mondjam, amiben mi járunk, amiben mi gázolunk térdig, vagy mellig. Egy olyan eseményt vitt véghez Jézus, ami ebben a történelemben, a mi történelmünkben sorsfordító esemény. Ez az ő halála és a feltámadása. Ez már mögöttünk van, de még előttünk is van Jézusnak egy sorsfordító cselekedete, amikor vissza fog térni, hogy ítéljen élőket és holtakat, és új világot teremtsen, helyreállítsa a megrontott világot, az ember által megrontott világot, és az ő népével, helyreállított népével benépesítse azt. Ez is történelmi esemény lesz. Tehát testvérek, oda akarok kijutni, hogy nem csak a bibliai kinyilatkoztatásnak a centruma Jézus, hanem a bibliai kijelentés szerint az egész történelemnek, amiben benne állunk, ebbe is a főszereplő Jézus, a názáreti Jézus, a valós történelemben. Olyan szép egyébként ez, hogy a Biblia olyan, mint egy ilyen szemüveg, amit föl tudunk venni, és akkor máshogy látjuk a dolgokat. Már mondjuk ez a sima szemüveg is olyan, hogyha én ezt leveszem, akkor nehezen látom az arcotokat, és fölteszem, mindjárt élesen látok. De voltatok már talán ilyen moziba is, ahol több dimenziós filmet kellett, vagy lehetett nézni, és ott is adnak egy speciális szemüveget, és az ember úgy anélkül is úgy látja valamennyire a képet, de kicsit olyan maszatos, homályos, viszont amikor fölteszi a 3D-s szemüveget, akkor hirtelen puf, úgy melbe vágja az embert, hogy ja. Tehát a Biblia ilyen, testvérek, hogy ránk ad egy szemüveget, hogy ezen keresztül nézzük a történelmünket, amiben élünk. Ez a történelem Istentől indult el a teremtéssel, és majd hozzá fog visszaérkezni. És közben nagy baj történt, mert ős anyánk meg ősapánk Isten ellen fordultak, és mi is sajnos olyannak születünk utánuk. De eljött az Úr Jézus ebbe a történelembe, hogy itt egy fordulópontot okozzon. És ez, testvérek, szinte egy ilyen élmény, vagy aha élmény, amikor az ember a Szentírást elkezdi hittel tekinteni és olvasni, és ezen keresztül néz rá a történelemre. Hát igen, a Biblia nem csak Jézus-centrikus, hanem a Biblia elmondja nekünk, hogy a történelmünk is Jézus-centrikus. Itt állt az ő jászla, itt állt az ő keresztje, itt volt az ő üres sírja, innen ment mennybe, és ide fog visszajönni a mi történelmünk egy pontján, egy adott pontján. Ebben a világban, testvérek, ilyen értelemben a főszereplő nem a halál, mondjuk. Mert gondolnánk, hogy a halálnál ugye nincs nagyobb szereplője ennek a világnak, hát hiszen mindnyájan arra tartunk, hogy vagy ő tart felénk, és kikerülhetetlen, és a halálé az utolsó szó, látjuk mindenfelé, sajnos. De most a Biblia azt mondja, hogy nem a halálé az utolsó szó, nem az a legnagyobb, hanem Krisztus a legnagyobb. Őt mindenek fölé emelte az Isten, ahogy mondja itt Pál apostol az Efézusi levélbe. És itt járunk ebbe a folyóba minnyájan, és itt jön szembe velünk az Úr Jézus Krisztus ebben a történelemben. Ebben a történelemben. És itt szólít meg bennünket, és itt tart igényt a szívünkre, az életünkre, azért, mert azt mondja nekünk, hogy ő a megváltónk, aki már el is végezte, megváltott minket. Igen, itt ebben a történelemben találkozunk Buddhával is, meg Mohameddel is, meg Marxal is, meg sokakkal, de nem ezek a történelemnek a sorsfordító emberei. Nem ezek, testvérek, nem a pápa, nem a Dalai Láma, nem én nem tudom kicsoda, nem von der Leyen asszony, még csak nem is Orbán Viktor vagy mások. Nem ők a történelem centrális szereplői, hanem Jézus Krisztus. Ez a történelem valósága. Róla szól. Nem birodalmakról szól elsősorban, nem pénzről szól, nem élvezetekről, nem országokról, nem hadseregekről, nem hadikölcsönökről, meg egyebekről, hanem Jézusról szól. Ő a főszereplő. Egy érdekes dolog ez, mert manapság nagyon divatba jött az, hogy mindenféle fantázia, irodalom árasztja el a piacot, Harry Potter és társai, vagy Tolkiennek a különböző műalkotása, illetve az azokból készült filmek, és mindegyiken azt látjuk, hogy van ez a világ, amiben él valaki, de innen valahogyan át tud ugrani, vagy menni egy másik világba, egy másik történelmi síkra. És mondjuk a C.S. Lewisnak is vannak erről szóló regényei, van egy olyan regény, amiben egy ajtó van ebből a világból, ebből a történelemből, egy másik világba, egy másik történelembe. Ez egy szekrény, amiben bemennek a gyerekek, és akkor a szekrényből kilépnek a hátulján, és ott már egy másik történelem, egy másik világ van. Mindegyik ilyen filmben van egy ilyen motívum. És mi meg sajnos ugye keresztények között is sokszor úgy találja az ember, hogy azt gondoljuk, hogy mi is, mert számunkra Jézus egy ilyen másik történelem tulajdonképpen. És ez az egész keresztény élet, ez nem e világhoz kötődik, hanem ez valami más világhoz kötődő dolog. Nincs köze a két világnak igazából egymáshoz. És akik a keresztények, azok így átlépnek valami ettől a realitástól, amiben élünk, innen valahogy átkecmeregnek valami másik realitá, más világba élik az életüket. Egy kicsit. Szóval, testvérek, mi nem fantázia világba élünk. Mi ebbe a világba élünk. Jézus ebbe a világba jött, és nem visz minket egy másik történelembe. Ebbe a világba zajlik a történelem, ami egyébként üdv történelem. Ide érek már ehhez a szóhoz is. Mert arról szól ez az egész történelem, amiben benne állunk, hogy az Istentől elszakadt, megromlott, vele szembefordult világot Isten hogy juttatja vissza az üdv állapotába az ő fia által, az üdvösségbe. Hogy regenerálja, hogy teremti újjá ezt a megromlott világot. Ennek az üdvtörténetnek, testvérek, ismétlem, amely mondhatnánk úgy is, hogy világtörténelem, De elsősorban is mélyebben nézve üdvtörténelem ebbe a szereplő, főszereplő, a mi názáreti Jézusunk. A kis Jézus. Egyébként tényleg kicsi volt. Tehát amikor megszületett ez a kis Jézus, én nem idegenkedek annyira ettől a fogalomtól, vagy kifejezéstől, mert amikor megszületett, kicsi volt, nem? Kisbaba volt, ott ringatni kellett, szoptatni kellett, tisztába kellett tenni. Ember volt. Biztos nem mondták neki Úr Jézus, anyukája, apukája, biztos ezt mondták, hát apukája, fogadó apukája, befogadó apukája, biztos azt mondta neki Jézuska. Hát mit mondtak volna neki más, hogy biztos becézték, még ha tudták is, hogy nem tudom kicsoda. Szóval nem vagyok teljes mértékben így ez ellen, hogy mondjuk ezt, hogy a Jézuska, de lássuk, hogy azért az abból a Jézuskából előbb-utóbb az felnőtt, aztán meghalt, aztán föltámadt, aztán megdicsőítették, és a világ mindenség centrumába állított, és a történelemnek a főszereplőjévé tétetett. Lássátok ebben a dicsőségében. És akkor az utolsó ponthoz kanyarodok, mert ő nem csak a Bibliának, nem csak a történelemnek a főszereplője, hanem az üdv tervnek is a központja. Annak is a centrumába áll Jézus. Nos, Jézus azért a Bibliának a centruma, és azért a világ történelemnek a központi szereplője, mert az Isten üdv tervében is ő a főszereplő. Ez oda megy vissza, Isten üdv tervére. Ez az üdv terv azt jelenti, hogy mentő terv, vagy üdvözítő terv. Amikor mondjuk valaki a Magas Tátrába bajba kerül, akkor a mentők, a hegyi mentők csinálnak egy tervet, hogy hogy lehet az illetőt kiszabadítani. Mert nem lehet mindenhova ott jönni-menni. Magasabb hegységekben még nagyobb előrelátás igényeltetik, és még komolyabb tervet kell készíteni, hogy egy lezuhant embert, ha lehet még, akkor hogy hoznak ki onnan, ahova leesett. Mentő terv kell. És akkor elindulnak a mentők, akkor már van egy tervük, hogy innen megyünk, ott arra fordulunk, és akkor odaérünk. És onnan hogy jövünk vissza? A beteggel vagy a sérülttel. Tehát Istentől tanulták ők is ezt a dolgot. Istennek is van ilyen terve, amely tervet Isten előre kidolgozott, kidolgozott azt a tervet, hogy a bűneset után hogy fogja a megromlott világot helyrehozni. Ez az üdv terv, amely tervben ki a főszereplő? Jézus. Jézusra hárult a főszerep ebben a tervben. Minden esetre ez a terv, testvérek, egy darabig csak a tervezőasztalon létezett, vagyis Isten elméjében. Az Atya, Fiú, Szentlélek elméjében. De ott már akkor létezett, még mielőtt Isten megteremtette a világot. Ezt mondja legalábbis a Biblia. Tehát amikor olvassuk a Szentírást, akkor ilyen dolgokba ütközünk, például a Péter levelében, Péter első levelének első részében, a 20. versben, hogy Jézus Krisztus eleve el volt rendelve a világ alapítása előtt. Mármint, hogy kérdezzük, hogy mire? Arra, hogy ő legyen a megváltó. Az Isten erre rendelt a világ megalapítása előtt. Vagyis még az örökké valóságban, amikor még nem is volt semmi teremtés. Pál apostol is erről beszél az Efézusi levél első részében, amit felolvastunk. Csak egy kicsit korábban olvassuk ezt. Magának kiválasztott minket ő benne a világ teremtése előtt, hogy legyünk szentek és fedhetetlenek ő előtte. Első rész, 3. verse. Mikor választott ki minket ő benne Jézusban, tudni a világ teremtése előtt, hogy mi szentek és fedhetetlenek legyünk. Jézus maga beszél arról a főpapi imádságában, János 17-ben olvassuk a 9. versben, hogy Isten neki adott valakiket, akikért ő most odaadja magát a világ teremtése előtt. Nem megyek most ebbe mélyebben bele, de itt van előttünk, testvérek, egy nem egy, nem kettő, hanem sokkal több utalás arra, hogy Isten már a világ teremtése előtt Jézust választotta ki arra, hogy általa fogja helyrehozni a majd megteremtendő ember által tönkretett világot. Vagyis amikor Ádám és Éva mondjuk elbukott, akkor ez Isten nem felkészületlenül érte, hogy jaj, húj, mit csináljunk, baj történt, nagy baj történt. Mit is lehetne itt csinálni, hogy helyrehozzuk a problémát? Őt nem érte váratlanul ez a dolog, mert Isten nem orrhosszal lemaradva kullog az események mögött, testvérek, hanem őneki akkor már kész terve volt erre az eshetőségre. És ebben a tervben, ebben az ütterben, ebben a kulcsszereplő maga megint csak Jézus. Ezért tudta Isten, amikor elbukott az első emberpár, rögtön mondani nekik a nagy ígéretet, hogy majd eljön az asszony magva, aki a fejére tapos annak, aki titeket félrevezetett, a kígyónak, a sátánnak, és kiszabadít titeket a rabságából. Aztán el is jött Jézus, és a kígyó fejére taposott a pusztába, amikor kísértette, de utána is végig. Legyőzte a sátánt, aki kulcsszereplője volt a megromlásnak. Visszakanyarodok, testvérek, oda, hogy az Istennek volt egy teremtés előtti terve arra, hogy hogyan hozza helyre a megromlott világot. Hogyan fogja meggyógyítani ezt? Ezt a tervet, testvérek, ezt nem emberek ókumlálták ki, nem valami adatszivárgás történt, hanem Isten maga nyilvánította ki. Ő maga mondja el nekünk a Bibliából, hogy ő ezt így tervezte el. Már az Ószövetségben, Zakariás könyvében olvasunk a szent tanács végzésről. Ott a Mesiásról van szó elsősorban, aki pap és király lesz, és azt mondja a próféta előre, hogy nem lesz feszültség az ő papi funkció és királyi funkciója között, az ő szeretete és az ő igazságossága között, ez teljesen egy lesz ő benne. De a régi teológusok ezt a békesség tanácsa lesz kettejük között kifejezést, ezt kiterjesztették, és azt mondták, nem csak a Mesiás papi és királyi funkciója lesz békességben, hanem van egy békesség tanácsa a Szent Háromságnak, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Ez a békesség tanácsa, aki arról tanácskozott, hogy hogy lehetne a békességbe, a harmóniába, az üdvbe visszavinni a majd megromló embervilágot és teremtett világot. Ez a Pactum Salutis, vagy Concilium Salutis, így nevezik latinul. Itt dőlt el ebben a tervben, hogy nem az Atya fog eljönni erre a földre megváltást elvégezni, nem a Szentlélek fog eljönni meg, hanem az Úr Jézus fog eljönni. És Jézus pedig, olvassuk már a Zsoltárokban, mit válaszolt erre a tervre? Itt vagyok, hogy cselekedjem a te akaratodat. Kész volt erre. És amikor eljött az Isten által rendelt idő, Pál apostol úgy mondja, hogy eljött az időpont, amit az Isten elhatározott, a megfelelő módon, mert a szűz fog a méhében és szül fiat, ahogy Ézsaiás mondta, a megfelelő helyen, és te Efratának Betleheme, bár kicsiny vagy Júdai ezrei közül, de közüled származik a fejedelem, aki uralkodó az Izraelen, a megfelelő időben, módon és helyen megjelent ezen a földön a názáreti Jézus, kisbabaként, hogy aztán elvégezze a megváltást. Az ütvterv szerint megy minden, testvérek. Minden a tervek szerint halad. Ne nyugtalankodjatok. Háborúk dúlnak mindenfele. Nem kell aggódnunk. Isten kezébe vannak a dolgok. És minden az ő tervei szerint megy előre. Lehet, hogy nem lesz nekünk nagyon jó, nem tetszik nekünk, ami történik, de akkor is az Isten kezébe van. És ha mi is az Isten kezébe vagyunk, akkor nyugodtak lehetünk, békességbe lehetünk. Nem kell félnünk, nem kell aggodalmaskodnunk. Tehát, testvérek, visszakanyarodok a legelejére. Jézus centrális szerepéről szerettem volna beszélni. Ő a Bibliának a centruma, a történelemnek a centruma, és azért, mert ő az Isten ütszervébe a főszereplő. És akkor most itt vagyunk mi, mai emberek, testvérek, ha ezt látjuk és hisszük valahogyan a Szentlélek munkálkodása által, hogy így van, akkor valahogy Jézus kinövi azt a kis bölcsőt, és valahogy kinövi még ezt a világot is, és valahogy úgy fölmagasztosul előttünk, hogy soha nem látunk senkit olyan nagynak, mint őt. És kezdjük fölfogni, hogy itt nem valami emberi összeesküvésről, nem valami keresztjén ármánykodásról van szó, hanem itt valahogy a valóságról van szó. Istenről van szó. És nem egy vallásról van szó, most így mondom, nem egy ideológiáról van szó, nem egy filozófiáról van szó, hanem a valósággal van dolgunk, az igazsággal van dolgunk itt. És valójában csak egyetlen egy kérdés marad, ez viszont élethalál kérdése, mindnyájunk számára, nekem is, nektek is, hogy ezzel a Jézussal mit kezdünk. Ez marad. Ezzel a Jézussal mi mit kezdünk? Aki a Szentírásnak, a történelemnek és az isteni üternek a főszereplője. Ezzel a Jézussal mit kezdünk? Ez a legegyszerűbb kérdés, és a legszemélyesebb kérdés. És az a kérdés, ami minden múlik. A földi életünk is ezen múlik. De az örök életünk meg pláne ezen múlik. Aki hisz a fiúban, örök élete van. Aki nem enged, az nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Arra biztatok mindenkit, hogy ne habozzon, ha még nem hitt ebben a Jézusban, és nem bízta rá magát, nem fogadta előtt megváltó urának, akkor tegye meg. És hogyha már megtettétek, akkor örüljetek, és újra engedjétek, hogy Isten lelke kitisztítsa előttetek, és felragyogtassa előttetek a Krisztust. Jöjjetek, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztusunk, hogy a te személyedet úgy ismerhetjük meg a Szentírásból, ahogyan még arra is méltatlanok vagyunk, hogy szóljunk hozzád. Mégis arra biztatsz minket, hogy nyugodtan szóljunk hozzád. Köszönjük néked, hogy jöhetünk hozzád a bűneinket elmondva neked. Köszönjük, hogy nem küldesz el magadtól, hanem megbocsátasz nekünk. Áldunk azért, hogy tudhatjuk, hogy kinek vallunk bűnt, és ki az, aki megbocsátja. És köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk az életünket egészen, testünket, lelkünket itt a földi életbe, az örökkévalóságba, és köszönjük, hogy tudhatjuk, hogy ki az, akire rábízzuk. Nincs alkalmasabb személy, mint te, aki szerettél minket, és aki mindennél hatalmasabb vagy. Te meg tudsz őrizni itt is és örökké. Köszönjük néked, hogy bizonyságot is tehetünk rólad, és amikor róla teszünk tanúságot otthon vagy munkahelyen, akkor tudhatjuk, hogy nem egy ilyen jelentéktelen kis figuráról beszélünk, hanem tudhatjuk, hogy ki ez, hogy milyen dicsőséggel bír az a Krisztus, akiről mi beszélünk, akiről mi tanúságot teszünk, prédikálunk. Köszönjük néked, hogy láttatod velünk a te felfoghatatlan nagyságodat és hatalmadat, dicsőségedet, és áldunk azért, hogyha úgy érezhetjük a szívünkben, hogy nekünk tényleg le kell borulni előtted, tényleg imádnunk kell téged. Köszönjük, ha ezt megtehetjük most is. És áldunk azért a belső nyugalomért és örömért, derűért, ami ilyenkor betölt bennünket. Mert hiszen erre teremtettünk. Ez az életünknek a célja, ez az értelme, hogy mindent értet tegyünk. Hogy te állj a mi szívünknek is a centrumában, a mi életünknek is te légy a főszereplője. Ne csak a Bibliáé, ne csak a történelemé, ne csak az üttervé, hanem a saját személyes életünké is. Segíts, hogy így legyen, és köszönjük, ha így lehet. Kérünk, áld meg szívünkben az elhangzottakat, pecsételd meg szívünkben a te áldott ígédet lelked erejével. Köszönjük te néked, hogy rád bízhatjuk most gyülekezetünket az ünnepekben. Kérünk, légy köztünk majd a jövő hét egyes alkalmain is. Áld meg és szenteld meg a gyülekezetünk karácsonyi ünnepét, és áld meg az otthonokat is, ahova megyünk. Segíts, hogy az otthonainkban is te állhass a középpontban, drága megváltónk, dicsőséges Urunk, Jézusunk. Kérünk téged arra, hogy könyörülj meg népünkön, hazánkon, hogy eljussanak sokan, sok százan, sok ezren valami felszínes karácsony ünnepléstől az igazi karácsony ünneplésig, amikor téged ünnepelnek. Adj megtérést sok honfitársunknak. Imádkozunk a kormányunkért, hogy őket is fordítsd magad felé, az ő szívüket is nyerd meg magadnak, és segítsd őket bölcsen és szeretettel kormányozni ezt a kis népet. Köszönjük néked, hogy eddig is megáldottad őket. Kérünk, áld meg a jövőben is, hogy javunkra munkálkodhassanak. Köszönjük néked, hogy imádkozhatunk a szenvedő testvéreinkért, hajolj le hozzájuk gyógyító szereteteddel, és ha lehet, akkor hozd ide őket vissza közén. Köszönjük, akiket visszahoztál, akiket megtartottál. Köszönjük néked, hogy minden a te kezedbe lehet, és minden tőled várhatnak ők is. Kérünk téged arra, hogy tekints erre a világra, Urunk, ahol annyi nyomorúságot látunk, az istentelenségnek annyi szomorú következménye jön elénk napról napra, és keserít bennünket, és félelemmel is betölt. Könyörülj meg ezen a világon, Urunk, és fordítsd az emberek szívét magad felé, mert te nálad van az igazi üdvösség, te nálad van a békesség az emberi kapcsolatokban is, te nálad van a valódi szeretet, a valódi csöndesség. Könyörülj meg a mi embertársainkon. Köszönjük néked, hogy meghallgatod esedezésünket, nagy nevedért. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket, a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvéreim! Hirdetéseket hallgassuk meg. Előttünk álló héten, hétfőn, kedden 18 órakor lesznek bűnbánati előkészítő istentiszteleteink. Szerdán karácsony este van, szent este van, 16 órakor van az istentiszteletünk. Csütörtökön és pénteken 9 órakor lesz istentisztelet, úrvacsora osztással egybekötve. Jövő vasárnap 9 órakor lesz istentiszteletünk a megszokott módon. Rendkívüli események. Ma délután 16 órától gyülekezeti karácsonyunk lesz. Szeretett vendégséggel egybekötve, szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Tehát ma délután 16 órakor itt a templomban. És kérem a testvéreket, hogy ha tudnak, hozzanak magukkal mindenképp egy zseblámpát. Aki tud, vagy valami kis lámpácskát, amivel világíthat. Itt lesz rá szükség. Hogy? El fog menni a fény. Valami kell, hogy valamivel majd világítsunk. Tehát ma délután 16 órakor szükséges, hogy itt legyetek, és együtt készüljünk a nagy ünnepre. Másik rendkívüli alkalom, amit hirdetek, az egy esküvő lesz jövő héten szombaton. Dr. Nagy Kristóf Pál jegyzette eljövendő házastársul Brockhauser Katalint. December 27-én 11 óra 40 perckor lesz itt az újszegedi templomban az ő esküvőjük. Isten vigye teljesedésbe a házasulandók szent szándékát. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora.